Néhány hónappal ezelőtt a hírek másról sem szóltak, mint a... Valaki tudja? Segítek, röf-röf, apci. Hát a sertés influenzáról, ugye? Na most van, aki nem emlékszik a röf-röf habcira. Pár évvel ezelőtt miről volt szó? Ugyanez, csak kukurikú habci, vagyis a madárinfluenza. És előtte pedig, érdekes, ezek az állatos, a szár és körömfájás, és előtte volt a kerge marrakor. Valaki elkapta közületek esetleg? Nem, jó. Valaki igen. Hoppá. Olyan mértékű volt a pár évvel ezelőtt, én még külföldön tanultam, olyan mértékű volt a pánik egy meg nem nevezett külföldi országban, ahol tanultam. Képzeljétek el, hogy abban a külföldi országban az európaiakat nem engedték vért adni. Akkor bemondtam, hogy európai vagyok és nem amerikai. Pups, kimondtam. Na mindegy. Akkor mondták, hogy hát magának lehetséges, hogy kerge marrakorja van. A feleségem is gyakran mondja ezt egyébként, teljesen másokból. Ugye, és mindent megtettünk, hogy elkerüljük. Valaki közületek elkapta ezt a H1N1-et esetleg? Volt én, nem is tudjuk, igaz? Mert a nővéred elkapta, de remélhetőleg jól van, ugye? Meggyógyult. Németországban elkapta. Nem is lehet tudni, mert csak laboratóriumi teszttel lehet kimutatni, hogy ez most az, vagy egy szimpla megfázás. Ugye nálunk is beoltattuk az egész családot, feleségem, három gyerekem, jó magam, mindent megtettük, hogy elkerüljük, tehát megpróbáltuk beadatni a védőoltást. Vannak különböző védőoltások. Az egyik kislányom az kapott bárányhimlő elleni védőoltást, nem is lett bárányhimlős, de a másik kislányom meg a kisfiam az nem kapott bárányhimlő elleni védőoltást, így aztán a középső kislányom kicsit volt pötyis, és a kisfiam az pedig kicsit volt nem pötyis, az úgy nézett ki, mint egy nagy pötyi az egész gyerek. Ugye? Mindent megteszünk, hogy elkerüljük a betegséget. Ki az, aki szed vitamintablettákat? Valaki? Ó, igen. Ki az, aki szokott hajat mosni, ugye? Hát remélem mindenki, hogy ne legyen a hajunk beteg, ugye? Ilyesmi is előfordul. Kenegetjük a bőrünket, lányok mindenféle finom kencével. Amikor az ember még kamasz, akkor így kinyomja, amit ki kell nyomni, hogy egészségesek legyünk, mert védekezni akarunk. Van azonban egy betegség, ami sokkal veszélyesebb, mint a H1N1 és a rokonai. És sokszor az égvilágon semmit nem teszünk meg, hogy ne kapjuk el. Sőt, magunk megyünk elébe, hogy elkaphassuk. Ez a betegség pedig az, amiről C.S. Lewis, remélem hallottatok már róla, ha nem, akkor mindenkinek javaslom, nagyon-nagyon élvezetes, talán a 20. század legnagyobb keresztény gondolkodója, hát ez csak az én véleményem, de egy fantasztikusan érdekes gondolkodó, keresztény gondolkodó, a következőt mondja erről a betegségről. Senki sem tudja, mennyire rossz, amíg igen keményen meg nem próbálja, hogy jó legyen. Gyakran halljuk azt az ostoba elképzelést, hogy a jó emberek nem tudják, mit jelent a kísértés. Ez nyilvánvaló hazugság. Csak azok tudják igazán, mit jelent, milyen erős a kísértés, akik megpróbáltak neki ellenállni. Végül is a német hadsereg erejét is úgy állapítottuk meg, hogy harcoltunk ellene, s nem azzal, hogy megadtuk magunkat. A szél erejét is akkor tapasztalhatjuk ki, ha szembe megyünk vele, nem azzal, hogyha lefekszünk. Aki 5 perc múltán enged a kísértésnek, egyszerűen nem tudja, milyen lenne 1 órával később. Ezért tudnak bizonyos értelemben rossz emberek olyan keveset magáról, a rosszról. Nyugodt életet éltek azáltal, hogy mindig engedtek. Sosem ismerjük meg a bennünk levő rossz impulzus erejét, ha nem tanuljuk meg, nem próbáljuk meg leküzdeni, és mivel Krisztus volt az egyetlen ember, aki sohasem engedett a kísértésnek, ő egyúttal az az ember is, aki teljes mértékben tudja, mit jelent a kísértés. Akkor mindezek után hallgassuk meg az Isten igéjét. Álljunk föl és olvassuk együtt a Jakab levele első része, 12. versét. Jakab 1.12. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Foglaljunk helyet. Kísértés, itt van közöttünk mindenhol. Azt mondom, hogy kísértés, valószínűleg sokatoknak az a sokféle, mindenféle irányból rátok zúduló szexuális kísértés jut az eszetekbe, ami szinte elöntötte a mai világot. Én meg tudom nektek mondani, ez mindig is itt volt, de nagyon rossz azóta kezdett lenni, mióta bejöttek a valóságsok. Ezt úgy megfigyeltem. Körülbelül 10 évvel ezelőtt addig úgy lefele mentek a dolgok, megjött Big Brother és társai, és akkor nagyon lementünk, azóta még lejjebb vagyunk. De nem csak ilyen kísértések érnek benneteket. Tudtátok-e, hogy egész iparág működik Magyarországon, aminek a kísértés a célja? Tudtad? Nem. Te tudtad? Pedig lehet, még az is elképzelhető, hogy valamelyikötök ennek az iparágnak vagy a dolgozója, vagy ezt tanulja. Ezt az iparágat úgy hívják, hogy... Nem mondom ki, inkább azt mondom. Ezt az iparágat úgy hívják, hogy a 10. parancsolatnak az ellentéte. Na, valaki tudja. Reklám. A 10. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánt. Ismerős? A reklám mit mond? Kívánt. Ha nem lesz egy új, 5-hengeres, 180 lóerős piros autód, akkor nem leszel boldog. Ha nem lesz ekkora izmod, mint amekkora a reklám képen levő valakinek, akkor neked szörnyű lesz az életed. Ha nem a pont-pont-pont mosóporral mosod a ruháidat, akkor életed tragédia lesz, rosszba fordul. Ugye? Az ingeid szürkék lesznek, biztos. És így tovább, a reklám. Kívánt. Ha meg lesz, akkor jobb lesz. Önmagában a reklám, mint olyan, amíg információt közöl, itt egy termék, amit lehet használni, nem rossz. De amivé ma vált, hogyha nincs meg ez és ez a termék, ha nem azzal a bizonyos szájvízzel mosod a szádat, vagy mosóporral a ruhádat, vagy nem azt a bizonyos ruhát viseled, vagy autót vezeted, akkor te vagy a világ legszerencsétlenebb, nyomorúságos teremtménye. Kívánt! Kívánt! Kívánt azt, ami neked nincs, de a szomszédnak van. Most hallottam nemrég, tudtátok-e, hogy egy sikeres üzletember az úgy lett sikeres, hogy azt mondta a kuncsaftoknak, ez ilyen porszívó ügynök féleség volt, azt mondta a kuncsaftoknak, hogy asszonyom, én azt a terméket kíván, azt a terméket kínálom, amit a szomszédai szerint ön nem tud megvásárolni. Kívánt, ugye? De nem csak ez. Ha megnézzük a modern média üzeneteit, azt látjuk, hogy az isteni 10 parancsolat, ami úgy összefoglalja azt, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, az minden oldalról frontális támadás alatt van. És ti pedig, keresztény fiatalok, ebben a világban éltek. Tehát itt a H1N1 valóban, itt van a különböző más betegség valóban, de ami mindennél inkább itt van, az a kísértés. És ez a mai történet, ami Jézus Krisztus kísértéséről szól a pusztában, az örökérvényű, és nektek meg nekem ad tanácsot abban, hogy hogyan álljunk meg, hogy hogyan maradjunk hűek Istenhez. Hogy te, aki most itt ülsz ma este az Isten tiszteleten, hogyan tedd Isten tiszteletté a hétköznapjaidat akkor, amikor nem ülsz itt, de szeretnél úgy élni, ahogy Isten elvárja tőle. Sok mindent el lehet mondani erről a történetről. Hát én kiírtam magamnak néhány megfigyelést, és azt hiszem, ezek a megfigyelések, ezek abban segítenek majd, hogy alkalmazzuk őket a saját életünkben, és megálljunk a kísértésbe. Ugye, miről is van szó? Jézus Krisztus a szolgálata kezdetén lélekkel telten elmegy a pusztába, és ott 40 napig nem eszik. 40 napig nem eszik. És utána jön a sátán. Jön a kísértő. Na most, ezt nagyon fontos észrevenni, ez az első megfigyelésem, ezt vegyük észre. A sátán jó dolgokat ajánl Jézusnak. Jó dolgokat ajánl neki. Na itt csak sorba. Mit mond neki először? Hát 40 napja nem ettél, nem vagy éhes? De. Valaki próbálta már? 2 napig nem eszik? Vagy 3 napig? Én próbáltam már, hogy reggel nem eszem 10 percig. Nagyon nehéz volt. Gondoljatok bele, mondjuk egész nap tanultok, vizsgára készültök, és belefeledkeztetek a tanulásba, és akkor este ott egy nagy pizza. De nem szabad megenni. Aztán másnap este is. Az éhség teljesen normális emberi dolog. Nincs benne semmi rossz. Nincsen benne semmi rossz. De testi vágy nem csak az éhség. Vannak más testi vágyak is. Van például a szexualitás iránti vágy. Az a maga helyén, a férfi és a nő közötti házasságban a leggyönyörűbb dolog. A maga helyén. van az álmosság. Van egy csomó olyan fizikai dolog, testi dolog, ami normális, emberi. Sátán azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, hát egyél. De mit csinál Jézus? Jézus válaszol az igével, ezt is megnézzük majd. Aztán mit kínál még a sátán Jézusnak? Azt mondja neki, hogy Jézus, hogy sikeres lehetsz, gazdag lehetsz. Csak engem imádj. Még egyszer mondom, az, ha valaki gazdag, az önmagában nem rossz. Az, ha valaki sikeres, önmagában nem rossz. De ahogy a sátán adja, úgy már rossz. Tehát látjuk azt, hogy itt nem valami olyasmiről van szó, hogy a sátán valami egészen borzasztó dolgokat ad. Olyan dolgot ad, ami a maga helyén jó is lehet. Ebben a kontextusban nem. Aztán mit mond? Ugorj le! Nem tudja, az extrém sportok 2000 évvel ezelőtti változata, ugorj le, és majd akkor nem lesz semmi bajod. Megint csak arról van szó, hogy sátán pontosan jól látta, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akit bántódás nem érhet, akire Isten vigyáz. De a kontextus maga rossz volt. Jézus Krisztust három kísértés éri. Mind a három jogos, bizonyos értelemben, de vegyük észre, a rossz időben. Mert éhes volt ugyan, de az időzítés még nem volt megfelelő. Nálam okosabb biblia tudósok azt mondják, hogy ez a 40-es szám, ez egy nagyon fontos szám a Szentírásban. A Mózes második könyvében a zsidók, mikor kijöttek Egyiptomból, utána 40 éven át tartott a pusztában a vándorlás. Amikor Jónást elküldték Ninivébe, hogy prédikáljon, Jónás üzenete az volt, hogy még 40 nap, és Isten ítélete jön. Valamilyen módon ezzel a 40 nappal Jézus Krisztus mint egy közösséget vállalt a zsidósággal. Igen, én is 40 napon át itt a megpróbáltatásokat elszenvedem, és imádkozom. Éhes volt, de Isten időzítésére várt. Nem sokára azt is megnézzük, hogy miért. Na most, mit mond a sátán másodszor? Neked adom a világ összes hatalmát. Na most ez megint egy érdekes mondat. Miért? Mert tudjuk a Szentírásból, hogy a világ összes hatalma és dicsősége az valóban kié? Jézus Krisztusé. Ő már soha többet nem fog úgy visszajönni, mint kisbaba. Ő már soha többet nem fog úgy visszajönni, mint véres péppé vert, nyomorúságos galileai próféta a kereszten. Amikor ő legközelebb megjelenik ezen a földön, ő lesz a legdicsőségesebb, leghatalmasabb király. Úgy jelenik meg, mint aki megmutatja, hogy valóban minden hatalom az övé. Tehát a sátán megint jót ad, de az időzítés az nem jó. És a kontextus az nem jó. Látjátok? Jót ad, ez valóban az övé, de nem jókor és nem jól adja. Na most, azt mondja a sátán, Szentírást forgatja ki egyébként, nagyon ravasz. Azt mondja, hogy majd Isten megóv téged. Most vegyük észre, Isten valóban megóvta Jézus Krisztust. De ez az egész történet még a kereszt előtt játszódik. Ez nem arról szól, hogy Isten föltámasztja Krisztust a halálból. Valami egészen másról van szó. Tehát látjuk, hogy a sátán jónak tűnő dolgokat kínál neki, csak nem jókor, nem jó módon, nem jó időben, nem jó módon. Most ez nagyon-nagyon fontos találkozási pont azokkal a kísértésekkel, amik benneteket érnek, benne, engem érnek. Ugye ilyen üzenetek bombáznak benneteket. Legyél sikeres, legyél gazdag, legyél sima az arcbőröd, ekkora az izmod, ott vannak körületetek. Szerezd meg ezt is, azt is, meg azt is. Csak nem jókor és nem jó módon. De tegyen a tiéd, ugye? És mit tesz Jézus Krisztus? Talán ez a legfontosabb. Hogyan válaszol? Most Jézus Krisztus módszere az olyan, ami azóta is megállja a helyét. És Jézus Krisztus a lélek ereje által a Bibliából válaszol. Jézus a lélek ereje által válaszol, és Jézus a Bibliából válaszol. Ugye először a sátán azt mondja neki, hogy változtasd ezeket a köveket kenyérré. Változtasd a köveket kenyérré. Amikor Jézus válaszol, nem tudom, észrevettétek-e, idéz. Méghozzá Mózes 5. könyvéből idéz, a 8. részből, a 2. és a 3. vers kontextusában idézi azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Azonban érdemes felolvasni az egész kis részt, aminek ez a szöveg összefüggésében van. Isten mondja azoknak az izraelitáknak, akik már 40 éve tapasztalták az ő gondviselését, és éppen ott voltak, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Mit mondta hát Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy majd másfél évezreddel az ő kora előtt, amikor az izraeliták a pusztában vándoroltak, 40 év alatt megtanultak teljesen Istenben bízni. Ez volt a célja. Megtanultak Istenben bízni, hogy majd ő gondoskodik róluk. És ezt mondja a sátánnak. Én az Istenben bízom, hogy ő gondoskodik rólam, nem pedig benned. Nagyon gyakorlatias. Ti még nem vagytok ott legtöbben, ahogy dolgoznátok, de higgyétek el nekem, annyi korrupció, annyi szélhámosság, annyi csalás van a világon, hogy elképesztő. És az egész végül is arról szól, hogy emberek meg akarnak szerezni dolgokat maguknak, mert félnek és bizonytalanság van bennük. Nem az Istennek tetsző módon. Akár úgy, hogy elvegyék másoktól. És sátán ezt mondja Jézusnak. Legyen a tied, ne bízzál te Istenben, told meg a magad módján. És Jézus pedig azt mondja, ezzel a gyönyörű ige szakasszal, én az Istenben bízom. Ő majd gondoskodik rólam a maga idejében. Még nem telt le az a 40-es. Akkor jön sátán a második kísértéssel. Azt mondja, hogy neked adat, hogy nekem adatot minden ezen a földön. És neked adom csak imádj engem leborulva. Ha leborulsz előttem, tied lesz mindez. Minden hatalom, minden dicsőség. Mondtam már, minden hatalom és minden dicsőség a fiújé, Jézus Krisztusé. És Jézus Krisztus ismét hogyan válaszol? A Szentírással. Méghozzá ugyanebből a könyvből, az 5. Mózes 5. könyvéből azt mondja, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Itt is érdemes megnézni a kontextust. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, ez 5. Mózes 6.10.13, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyet nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jó lakásig, akkor vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy Isten a maga idejében nekem adja a dicsőséget. De se most, se akkor mást imádni nem fogok. Mi történik a mai korunkban? Olyan dicsőséget és gazdagságot adott a nyugati társadalomnak Isten, ami elképesztő. Higgyétek el, mindannyiatoknak van csomó ruhája, meg cipője, jól tápláltak vagytok, egészségesek vagytok, magas szintű oktatást kaptok Magyarországon, valószínűleg legtöbbötök előtt nagyon fényes jövő áll a munkaerőpiacon. Igen, higgyétek el, lehet, hogy most nem úgy tűnik, de valószínű. És kortársaitok zöme nem is gondol Istenre, hogy ezek a klassz dolgok, az áldások Istentől jönnek. Nem is gondol rá. A siker, pénz, csillogás, ez csak úgy van magától. Anélkül, hogy tudnák, a sátánt imádják. Anélkül, hogy tudnák, Istent elutasítják. Jézus azt mondja, hogy nem, egy dicsőséget, hatalmat csak is Istentől fogadok el, csak is a maga idejében. Aztán jön a harmadik próba. Amikor azt mondja, hogy ugorj le. Gondolkoztatok már ezen, milyen furcsa parancs ez, ugorj le. Egyetlen miért jut eszébe valaki? Hát ugye gondolhatnánk azt, hogy hát ugorj le, ugye? És akkor ezzel meg tudod mutatni mindenkinek, hogy Istennek tényleg van hatalma. Hát ha leugrasz, és mindenki látja, hogy Isten meg valahogy elkap az angyalokkal, ilyen régi bungee jumping, vagy nem is tudom, hogy mondják, ilyen leugrok, elkap, nem lesz bajom, akkor majd mindenki hinni fog. Nagyon-nagyon ravasz a sátán. Egyrészt kiforgat egy ige szakaszt, a 91. Zsoltárt. Másrészt olyan dolgot akar megtetetni Jézussal, ami nagyon is jónak tűnik. De hangsúlyozom, csak tűnik. Ugyanis ha jobban belegondolunk, akkor nem a hitét fejezi ki ezzel Jézus Krisztus, hanem a hitetlenségét. Na most elmondom, mire gondolok. Ha én valakiben feltétel nélkül bízom, akkor nem próbálgatom, hogy el fog-e kapni, vagy nem fog elkapni. Tehát ha Jézus Krisztus feltétel nélkül bízik az Atyában, már pedig ő feltétel nélkül bízik és bízott az Atyában, akkor ő nem teszi próbára az Atyát. És a sátán pontosan erre akarja rávenni, hogy tedd próbára Isten, na vajon elkap-e? Mert mi van, ha nem? Jézus pedig azt mondja, mit mond? Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Megint csak az 5 Mózesből. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Hogy egy kicsit gyakorlatilasabb vizekre vezzünk. Egy kis alkalmazás következnek. Vegyük sorba, hogy milyen kísértések érnek benneteket. A lista hosszú, de azért egy párat mondanék. Az első ilyen kísértés az az, hogy legyél sikeres, legyél gazdag, legyen biztos egzisztenciád, és akkor boldog leszel. Egy második ilyen kísértés az az, hogy próbáld ki, szerezd meg. Elégítsd ki az ösztöneidet. Ha enni akarsz, akkor egyél. Ha szexualitásra van szükséged, akkor vedd el azt. Hogyha álmos vagy, akkor aludjál. A lényeg az, hogy a piedesztálon egy valaki legyen, én, szerény személyem és jó magam. Senki más nem érdekel. Gázolják mindenkit és mindenen, csak hogy neked jó legyen. Ez egy nagyon nagy kísértés. Korunknál egoistább kor még a világon nem volt. Én és becses jó magam a világ egyetlen közepe. Nem igaz, de ezt mondják. Milyen kísértések érnek benneteket? Hát te tiszta őrült vagy. Minek tartod be a szabályokat? Mindenki megkerüli a szabályokat. Magyarországon így működnek a dolgok. Minden kapu mellett van egy kis kapu. És a kis kapu mellett meg még egy kis kapu, csak ki kell nyitni, ugye? Egy sokkal könnyebb, sokkal gyorsabb. Ott a kísértés. Azért mutatja azt, hogy az embernek van erkölcsi érzék, hogy amikor ilyen kísértések érnek benneteket, megszólul egy kis hang. Ti-di-di-di, ez nem kéne. Ti-di-di-di, ez hagyd abba. Ti-di-di-di, fuss el. De aztán azt mondod, hát mindenki ezt csinálja. Miért pont én legyek a kivétel? Vagy azt mondod, mit fognak szólni a többiek, például a csoporttársaim? Neked még nincsen fiúd, vagy barátnőd, pedig már 20-ban éves vagy. Na hát, biztos valami bajod van. Ugye? Aztán ott van az is, hogy az ember már nem bír magával. Jaj, én már annyira szeretném. Értsük meg. Jézus Krisztus példát ad nekünk. És ahogyan példát ad, az működik ma is. Vegyük csak észre, hogy is kezdődött az egész. Jézus Krisztus megkeresztelkedik a Jordánban, és Isten betölti őt a Szent Lelkével. És így lélekkel teljesen megy a pusztába. És amikor jön a kísértő, hogyan védekezik? Az Isten beszédével, az Isten igéjével. Táborban szoktam mutatni a gyerekeknek egy példát. Nem tudom, ki az, aki szeret közületek mosogatni. Valaki? Férjek is. Bravo. Én is szeretek mosogatni, bepakolom a mosogatógépet, aztán kipakolom később. 3 gyerekem, ilyen is van az embernek. Na most, még nem volt mosogatógépünk, kézzel mosogattuk. Valaki el tud képzelni egy mosogató szivacsot? Jó. Megfogom a mosogató szivacsot, szép zöld, Vileda, ez nem a reklámhelye, a másik is épp olyan jó. Okay. Tehát ha nem az van, akkor is jó ember vagy. Megfogom, és belemártom a vízzel és szappannal, vagy mosogatószerrel telt mosogatótálba, és összenyomom. Aztán elengedem. Mi történik? A szivacs megszívja magát. Valaki? Azt mondtát, hogy tudtok mosogatni. Megszívja magát, mivel? Szappanos léve. Ezután sajnos nem úgy működik a dolog, mint a reklám, hogy egy suhintás és lejön a koszt. Megfogom a szappanos lét, rárakom a edényre, letisztítom, és lejön. Ugye? Megnyomom, és kijön belőle a micsoda? A szappanos lé, amelynek tisztító hatása miatt a szennyeződés eltávolodik az erénytől, és mindenki boldog, főleg a felesége. Ugye? Na most, tegyük föl, hogy én a mosogató szivacsommal egy érdekes kísérletet végzek. Nem a szappanos vízbe mártom, és kiveszem, megnyomom, jön a szappanos lé, hanem szennyvízbe mártom. Mi családi házban lakunk, kimegyek a szennyvízaknához, lemászok a létrán, belemártom, van rajtam ilyen gázállat, jó? Megtunkolom jól azt a szivacsot, beviszem, megnyomom. Valaki nagyon vizuális típus, ugye? Mi történik? A szennyeződés nem fog eltávolodni, hanem növekszik. Na most, az agyunk pontosan olyan, mint egy szivacs, tudtátok? Nem mi, pedig így van. Az agyunk az úgy működik, mint egy szivacs. Beszívja az információt, aztán kiadja. Amivel megtöltöd a fejedet, stresszes, nehéz, kísértéssel telt időkben az fog kijönni. Ha szennyel töltöd meg a fejedet, akkor amikor jön a kísértés, a próba, a nehézség, amikor nyomás alatt vagy, akkor tudjátok, mi fog kijönni belőle? Szenny. Hogyha az ember egész nap az internet előtt ül, és onnan szerzi az erkölcsi tartást, akkor amikor majd jönnek a kísértések, akkor olyan reakciók jönnek ki. Jézus Krisztus egy borzasztó nehéz helyzetben, amikor egy borzasztó nagy stressz alatt volt, mi jött ki belőle, hogy szabad így fogalmazni? Az Isten beszéde, mert ezzel volt tele a gondolkozása. Lehetne persze most ilyen kérdéseket föltenni, hogy hány órát töltesz Facebookkal, és hány percet Bibliával. Nem fogok senkit fölmérni, nem is kell bevallani, ez nem egy olyan gyülekezet, szerencsére. De értsétek meg, hogy erről van szó. Ami bemegy itt, meg ide, az fog kijönni. Ha az Isten beszédével töltöd meg a gondolataidat, akkor a nehéz helyzetben az Isten beszéde szerinti cselekvés, hozzáállás, szó, reakció fog kijönni. Ez történt Jézus Krisztussal. Hogyha a lélekben jársz, tehát hogyha az Isten lelkének a vezetését követed, akkor ő a nehéz helyzetben is vezetni fog, és megmutatja azt az igei gondolatot, ami ott segítséget ad. De ha nem, akkor nem. És a döntés a tied. És ez borzasztó nehéz. Amikor a csapból is ömlik ránk az információ, és sajnos ennek az információnak a túlnyomó többsége az haszontalan, nehéz azt mondani, hogy na most kikapcsolom a tévét, nem nézem meg a kedvenc brazil szappanoperám 83. részét, vagy ma elmulasztom a barátok közt, vagy ezt a reklámot nem nézem meg, vagy reggel a Facebook helyett az Isten igéjét fogom tanulmányozni. De higgyétek el, ha a helyes gondolatokkal töltitek meg a fejeteket, akkor a helyes cselekedetek fognak kijönni. És ez az első tanácsom, kedves fiatalok. Legyen a Biblia prioritás. Volt egy öreg barátom, olyan 75 éves lehet, misszionárius volt évtizedeken keresztül, és egy olyan szigorú szabályt állított föl magának, én nem mondom, hogy ez kötelező, azt mondta, hogy amíg nem olvasom a Bibliámat reggel, addig nem reggelizem. Hát volt olyan nap, hogy nem reggelizett estig, de betartotta. Működött a dolog. Én nem mondom, hogy csináljátok ezt. De értsétek meg, hogy ebben a világban, amikor az ördög mindenféle hazugsággal azon mesterkedik, hogy az életedet kisiklassa, mert tudjátok, a szemét gondolatok és a szemét cselekedetek, azok általában egyéni tragédiákhoz vezetnek. Abból lesznek a sérült családok, az alkoholisták, a kiégett férfiak és nők, az üres életek. Szóval ebben a világban érdemes értékkel megtölteni a fejeteket, az Isten beszédével. Működik. Sőt, nem csak, hogy működik, hanem örömöt, tartást és békességet ad. Ez lenne az első javaslatom, és ahogy Viktor mondta, hogy elég egyenesen szoktam beszélni, vegyétek naponta kézbe a Bibliát. És van azon a számítógépen egy piros kis gomb, rajta egy vonalka, be lehet nyomni nyugodtan. Higgyétek el, ha nem kommentálsz a 28. barátodnak a 32. fényképén, hanem helyette azt mondod, hogy az Isten beszéde ezt mondja, és engem ez érdekel, hosszú távon nagyon kifizetődik. De van más stratégia is. Van más stratégia is. Ez is Szentírásból jön, nem én találtam ki. Ez pedig a József stratégia. Nem tudom, valaki ismeri József stratégiát? József. Józsefet egy nagy kísértés érte. Rabszolga volt egy egyiptomi főtisztviselő Potifár házában. Potifárnak volt egy csinos felesége. És hát Potifárnak olyan sok dolga volt, hogy a feleségére már nem jutott. Ezért aztán a felesége szemet vetett Józsefre. József pedig, amikor a dolgok súlyosra fordultak, fogta magát és elfutott. Sajnos megint csak azt kell mondjam, hogy a mai világban az ember túl sokszor találja magát olyan helyzetben, ami egy keresztény számára vállalhatatlan. És ez lehet a bulizás, lehet az ellentétes nemmel kapcsolatos, lehet egy olyan tévéműsor vagy film, lehet egy olyan családi helyzet, lehet egy olyan munkai konfliktus, lehet bármi, ahol már a szavak nem használnak, ahol maga a jelenléttel is egy olyan kompromisszum, ami vállalhatatlan. És ekkor bizony nem működik más, mint a József módszer. Utcu neki, hussuk. A József módszer. Amikor azt mondjuk, hogy jó, én innen most elmegyek. Mert nekem fontosabb a bizonyságtételem, fontosabb Krisztus követése, mint ez a szituáció. És persze azt mindenki maga dönti el, melyik ez a helyzet. De az Isten 10 parancsolata, az Isten igéje útmutatást ad. Hogy mik azok a helyzetek, amiből azt kell mondani, hogy hopp, én most innen elmegyek. Aztán van egy másik, nagyon-nagyon fontos, ismét csak praktikus és gyakorlati tanácsom. Ugye az ember az ellenségeit nem választhatja meg, ezt szokták mondani, és hát remélem nincsenek ellenségeitek, de mi az, amit megválaszthat? A barátai. Azt megválaszthatja. Mindig azt szoktam mondani hívő fiataloknak, hogy keressék a hozzájuk hasonló hívő fiatalok társaságát. Keressék azoknak a társaságát, akiknek az értékrendjük, a fontossági sorrendjeik hasonlóak. Ne csak itt szerda este, hanem a társas élet céljából is, a tanulás céljából is, a párválasztás céljából is, az időtöltés céljából is. Keresd azoknak a társaságát, akik szintén C.S. Lewishoz hasonlóan arra törekszenek, hogy neki feszüljenek a szélnek. Akik szintén küzdenek a bűnnel. Akik nem fekszenek le, és nem jó nekik az, hogy mindenki ezt csinálja, hanem azt mondják, hogy igen, meg akarok állni Isten szerint. És hát én a végére hagytam a legfontosabbat, de tényleg ez a legfontosabb. A legfontosabb az az, hogy a Szentlélek vezesse az életünket. És itt megállok egy percre, és valami fontosat szeretnék mondani mindannyiótoknak. Valószínűleg legtöbbötök számára ez már nem lesz újdonság, de talán van valaki, akinek ez újdonság. Mi az, hogy a lélek vezet bennünket? Mi az, hogy a lélek betölt bennünket? Tudjátok, minden ember életében eljön egy pont. Eljön egy pont, amikor az Istennel való kapcsolat személyes valósággá válik. Én 20 éves voltam, sok-sok évvel ezelőtt, de itt Budapest egyetemista, körülbelül egy 500 méterre innen a Schönherz kollégiumban laktam akkoriban. Szóval, igen, valaki van ott a Schönherzben, még él, áll a Schönherz kollégium, még továbbra is, igen. Hát ottan elég érdekes dolgok történnek azért visszanézve. Na mindegy. Szóval, ott voltam egyetemista, valaki bekapogott a szobámon, én nem is hallottam addig nagyon Istenről, nem beszélt róla senki. És hagyott egy kis traktátust, aztán később elkezdtünk beszélgetni, és ezeken a beszélgetéseken keresztül megértettem egy pár dolgot. Először is megértettem azt, hogy Jézus Krisztus nem csak úgy általában a világ bűnéért halt meg, hanem személyesen az én bűneimért. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, kifizette az összes bűnöm büntetését. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki kap egy sárga csekket, egy büntető csekket, mert rossz helyen parkolt, de valaki már rég kifizette a büntetést. Kicsit olyan ez, mintha valakit börtönbüntetésre ítélnének, de a bíró felállna a pulpitustól, és azt mondaná, majd én átvállalom. Jézus Krisztus meghalt az összes bűnömért a kereszten. Az összes rossz dologért, amit tettem. Gondoltam a bűn természetemért, amivel együtt születtem. Amikor meghalt a kereszten, és a vérét ontotta, az helyettem és értem történt. És helyetted és érted történt. De tudjátok, ő nem maradt a sírban. A harmadik napon feltámadt. Ahogyan a halála a bűnbocsánat záloga, a föltámadása az annak a záloga, hogy Isten örök életet ad mindazoknak, akik elfogadják őt életük urának és megváltójának. Jézus Krisztus telve volt a lélekkel, és mindazoknak, akik hittel elfogadják Jézus Krisztust, Isten a szent lelkét adja. Megtérése pillanatától minden ember életében ott él a Szentlélek, és nem távozik el. Az emberi próbálkozás. Próbálok vallásosan élni. Én ezt csináltam, meg azt csináltam. Az nem segít. Az Istennel való személyes kapcsolat mindenre elég. Ugyanis Isten annyira szeret téged, meg téged, hogy a fiát adta érted. Krisztus az, aki itt a kísértésen átment, és nem bukott el, az érted halt meg, és érted támadt föl. Neked ad bűnbocsánatot, és neked ad örök életet. És mindazok, akik ezt elfogadják hittel, azok Isten gyermekei. Azoknak örök életük van. Azokban ott a Szent Lélek. És azokról mondja Jakab azt, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Az újjászületett Krisztust követő embernek lehetősége, esélye és a Szent Lélek által, úgymond képessége is van arra, hogy a kísértésben megálljon. Az újjászületett ember életében a Szentlélek Isten, a benne lakó Szentlélek Isten, a Szentírást valósággá teszi. És eszébe juttatja azt az ígét. És megcselekedeti azt a helyes cselekedetet, ami a kísértés idején szükséges. És épp ezért itt az utolsó kérdésem. Te már elfogadtad személyesen Jézus Krisztust? Kérdezem meg. Te már megtértél? A te Istennel való kapcsolatod, hogy értékeled őszintén? Az inkább csak formális vallásosság, vagy valóban belülről jövő, őszinte szeretet? Te tudod biztosan, hogy az összes bűnödet megbocsátotta? Te tudod biztosan, hogy Krisztus érted halt meg, és érted támadt fel? Tudod biztosan azt, hogy ha meghalnál akár ma este, biztos a mennybe jutnál? Én tudom. De nem azért, mert valami szuperember vagyok, hanem azért, mert bízom Istenben és az ígéreteiben. És volt egy pont az életemben, most már 22 éve lassan, amikor azt mondtam, hogy Jézus Krisztus, én hiszem, hogy te vagy az Isten fia, én hiszem, hogy meghaltál a bűneimért, és hiszem, hogy föltámadtál a sírból, kérlek, bocsáss meg a bűneimet, és mostantól téged akarlak követni. És Isten elkezdte megváltoztatni az életemet, amiért nem győzök elég hálás lenni. És ha ezt a döntést még nem hoztad el, Isten ugyanezt kínálja neked is. Azt, hogy az övé légy. Azt, hogy legyen esélyed a kísértések között, amiből annyi van, hogy számba venni is nehéz. Azt, hogy élő kapcsolatod legyen vele, hogy az életed valóban értelmes legyen. Hogy az Isten tiszteleted valóban szívből jövő legyen. Egy közös imádsággal szeretném befejezni ezt az igehirdetést. És az imádság alatt én szeretnék lehetőséget adni közületek bárkinek, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, aki még nem tért meg, hogy ezt a döntést most meghozza. Ha van olyan valaki közöttetek, aki még nem fogadta el Krisztust, aki nem biztos abban, hogy van bűnbocsánata, aki nem biztos abban, hogy örök élete van, aki fél az Istentől, ahelyett, hogy szeretni őt, hiszen nála szeretőbb nincsen, akkor kérem szépen ezt az egyszerű imádságot, mondj el Istennek. Ha így szeretne dönteni, térjen meg most. Tudjátok, a megtérés nem valami bonyolult, nehéz, elérhetetlen valóság. Itt van, Isten neked kínálja most. És most hajtsuk meg a fejünket is. Csukjuk be a szemünket. És ha van közöttetek valaki, aki szeretne megtérni és az életét Krisztusra bízni, azt tegye meg most. Ezt az egyszerű imádságot fogom elmondani. Úr Jézus, szükségem van rád. És kérlek, mondd utánam, hogyha ez kifejezi a szíved vágyát. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten. Köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten. És én hiszem, hogy föltámadtál a sírból. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. És mostantól téged akarlak követni. Most még egy percig azt kérném mindenkitől, hogy tartsa meghajtva a fejét, becsukva a szemét. és gondolj át, hogy meghoztál már ezt a döntést az életében. És ha valaki most életében először meghozta ezt a döntést, akkor tőlük a legnagyobb szeretettel azt kérném, hogy keressetek meg bennünket, mert ott leszünk a kis asztalnál hátul. De ha valaki most döntött, azt kérném, egy percre nézzen rám, hogyha ezt komolyan gondolta. Köszönöm. Valaki más? Köszönöm. Gyertek, beszélgessünk majd. Imádkozzunk tovább. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy nem csak a lelkedet, de az igédet is adod. Nem csak az igédet, a fiadat is adtad. Nem csak azt akarod, hogy örök életünk legyen és bűnbocsánatunk, hanem azt is akarod, hogy győzedelmes keresztényként éljünk. Olyan keresztényként, hogy a Szentlélek ereje által, a Biblia, az Isten igéje ereje által ellen tudunk állni a kísértésnek. Akiknek az életmódja, a szavai, a cselekedetei, a hozzáállása tükrözi a krisztusi lelkületet, tükrözi a fiad cselekedeteit. Persze nem vagyunk tökéletesek, elbukunk, de köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és megengeded, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Krisztushoz a kísértések közepette. Ámen. Még egy utolsó illusztrációt hadd mondjak el nektek. Szent Ágoston, az egyházatya, 30 évesen tért meg. Ha valaki ismeri az életét, tudni kell, hogy Szent Ágoston nagyon nagy bűnöket követett el, hát egy világfi volt, ha szabad így fogalmazni. Nem sokkal a megtérése után szembe találkozott azzal az asszonnyal, akivel együtt megjárta a bűn mélységeit, és akivel együtt mind mélyebbre süllyedett addig, amíg meg nem ismerte a kereszt szabadító erejét. Amikor tehát elhaladt mellette ez az asszony, akkor Szent Ágoston csak egy egyszerű fejbólintással köszöntötte. Az asszony felháborodva megállította. Ágoston, hát már meg se ismersz? Látod, én vagyok az. Ágoston ránézett egy pillanatra, aztán így válaszolt. De én már más valaki vagyok.